Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont friss híreket közölt Ferenc pápa állapotáról, aki több mint két hete a Szent Márta házban lábadozik. A fertőzés továbbra is fennáll, de lassan javul a pápa állapota. Jó hangulatban van, folytatódnak a gyógykezelések és a gyógytorna, dolgozik is, telefonon tartja a kapcsolatot a dikasztériumokkal, hétfőn fogadta Pietro Parolin bíboros államtitkárt. Miskolcon évtizedes hagyománya van a keresztútjárásnak. Április 6-án ismét a Szent Anna templomban gyülekeztek az egyházközségek hívei, hogy a belvároson át a Kálváriáig eljutva együtt imádkozva emlékezzenek Jézus Krisztus szenvedésére, kereszthalálára. A menetindulását megelőzően Juhász Ferenc Miskolc mincenti plébános pasztorális helynök köszöntötte a megjelenteket és Ternyek Csaba egrieseket, aki együtt indult a hívekkel az imádságos útra. Juhász Ferenc kiemelte, a 2025-ös jubileumi szentév mottójához illeszkedve a remény zarándokaiként indulnak a keresztúti menetre. A vámháború nem akadály, megcsináljuk Európa legnagyobb adócsökkentési programját, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor emlékeztetett, a magyar parlament tárgyalta, hogy bevezetik a 3 gyermekes és a 2 gyermekes édesanyák élethosszig tartó személyi jövedelemadómentességét. Elmondta azt is, a kormány kabinetülést tartott, amelyen áttekintették, hogy az időközben kirobbant vámháború milyen hatással lehet a tervekre. Az utóbbi időszak súlyos krízisei nyomán új világrend van kialakulóban, ilyen körülmények között pedig a magyar kormánynak körültekintő, ugyanakkor határozott külpolitikai stratégiát kell követnie. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter Londonban egy kutatóintézetben tartott előadáson. Szijjártó Péter szerint ennek 4 fő sarokköve a szuverenitás, a patriotizmus, a valóság felismerése és a kereszténység. Sérelmezte, hogy Európában már régóta mindent a nemzetközi liberális mainstream irányít, ezért a magyar kormány üdvözli a woke ideológiával határozottan szembeszálló Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépését. Aláhúzta, Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, amiből hazánk sokat profitál, így az európai és a kínai gazdaság szétválasztására irányuló erőfeszítések nagy károkat okoznának az országnak, ezért fontos a gazdasági semlegesség megtartása. A paksi atomerőmű bővítésének keretében megkezdődött a 6. blokkhoz szükséges reaktortartárgyár. Oroszországban, és ezzel párhuzamosan az 5. blokk turbinájának első elemeit is gyártani kezdték Franciaországban, közölte a tárcvezető. Rámutatott, hogy Magyarország és az Egyesült Királyság is a nukleáris tábor része, mindkét ország használja az atomenergiát, és elutasít minden negatív diszkriminációt azzal szemben. A következő orosz-amerikai tárgyalásokat csütörtökön tartják Isztambulban, Moszkva a külügyminisztérium révén képviselteti magát, közölt a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov szerint Moszkva és Washington nagy erőfeszítéseket tesz a kapcsolatok normalizálása érdekében. Ukrán katonák foglyul ejtettek 2 kínai állampolgárt, akik az orosz hadsereg kötelékében harcoltak, közölte Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök elrendelte, hogy a külügyminiszter azonnal kérjen magyarázatot Kínától. Az EGRI Fertálymesteri Testület 2. és 3. negyede az elmúlt évben állított keresztet a Mária utca végén, egy hajdan a közelben állt, elpusztult gát szobor helyén. A feszületet húsvét hetében áldotta meg Budapéter plébános. A közösség úgy döntött, a negyedek havonta felváltva gondoskodnak a kereszt környezetének rendben tartásáról. Nemrég, húsvétra készülve, megmetszették a rózsákat, letisztították a kőfelületeket, lenyírták a füvet, a kereszt környezetéből eltakarították a felgyülemlett szemetet és a száraz ágakat, így a Mária utca végén lévő kistér rendezett lett az ünnepre. Végül az időjárásról. Előbb majd derült lesz az ég, aztán erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, csapadék azonban nem valószínű, sokfelé ismét felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -4 és -3, napközben pedig +11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. A pápa folytatja a lábadozást, pihen és dolgozik. Találkozott Parolin bíborossal. A Szent Atya üzenete a Szalézi Rend 29. nagykáptalanjára. Maradjatok álhatatosak! Betegen a betegek között. Ferenc pápa váratlan megjelenése a Szentpéter téren. A kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének jegyzete. Új gyalogos jubileumi útvonal a Szentpéter vasúti pályaudvartól a Vatikáni Bazilikáig. A pápa folytatja a lábadozást. Pihen és dolgozik. Találkozott Parolin bíborossal. A Szentszék sajtóközpontja tájékoztatott Ferenc pápa állapotáról, aki már több mint két hete lábadozik a Szent Márta házban. Továbbra is fennáll a fertőzés, de valamennyit enyhült. A pápa jókedélyű, folytatja a kezelést és a fizioterápiát, dolgozik. Telefonál és a dikasztériumok dokumentumait olvassa. Hétfőn audiencián fogadta az államtitkárt. A megszokott légkörben zajlanak a pápa napjai, kivéve a múlt vasárnapot, amikor megjelent a Szentpéter téren, ezzel általános meglepetést okozva a betegek jubileumi szentmiséjén. A Szent Atya kedélye jó, pihen, imádkozik, minden reggel koncelebrál a második emeleti kis kápolnában, aztán elintéz néhány telefont, ahogy a gázai plébánia videóhívásait. Dolgozik a dikasztériumokkal, telefon és a dokumentumok segítségével. Végül pedig fokozatosan fogad látogatókat. Hétfőn a Szent Márta házban fogadta a szentszéki államtitkárt Pietro Parolin bíborost. Egyelőre ez az egyetlen találkozója volt, amióta kijött a Gemelli kórházból, adja hírül a szentszéki közlemény, amely tájékoztat a pápa állapotának alakulásáról, jelenlegi és a következő napokban várható tevékenységéről. Ami az egészségét illeti, Ferenc pápa állapota stabil, enyhe javulást mutat a mozgás, a légzés és a hangképzés terén. Ez nyilvánvaló volt vasárnap, amikor a téren jelenlévő 20 000 hívő nem csak láthatta, de hallhatta is a pápát, aki röviden így köszöntötte őket. Szép vasárnapot mindenkinek! Nagyon köszönöm! A tüdőfertőzése még fennáll, de enyhe csökkenést mutat. A lábadozás védett körülmények között folytatódik, nem szakadt meg. A pápa követi az orvosai előírásait. A vasárnapi megjelenése a téren is az orvosi javaslatok keretén belül történt, de természetesen a pápa kívánságára született, aki találkozni akart a beteg zarándokokkal. Az apró javulások már a lábadozás első napjaiban mutatkoztak. Az oxigén használatban ez úgy nyilvánul meg, hogy csak éjszaka alkalmaznak nála magas áramlású oxigént, illetve ha szükségesnek bizonyul. Stabil a klinikai vizsgálatok képe is. Nincs hír vérvizsgálatokról vagy röntgenfelvételről egyelőre ezen a héten. A Szentszék sajtóközpontja megerősíti azonban, hogy folytatódik a gyógyszeres kezelés, a mozgásszervi és a légzőszervi fizioterápia. A pápa folytatja a munkát is, húzza alá szentszéki közlemény, majd kifejti, kapcsolatban áll a különböző dikasztériumokkal, megkapja a dokumentációkat, és az elmúlt napokban fokozatosan újra találkozott néhány személlyel. Nem kezdődnek újra, és várhatóan egy darabig nem is fognak a nyilvános audienciák. A szerdai általános kihallgatást sem tartják meg, hanem, ahogy az elmúlt hetekben, egy írott szöveget tesznek közzé. Nem sokára kezdődik a nagy hét, de még nincsenek hírek a szertartásokról, sem a pápa esetleges jelenlétéről a húsvéti triduumon. Ezt napról napra fogják mérlegelni. Lehetséges azonban, hogy egyes részleteket közzé tesznek a következő napokban.
Ferenc pápa üzenete a szalézi rend 29. nagykáplanjára. Maradjatok álhatatosak! Torino Valdocco kerületének szalézi anyaházában tartják február 16-ától április 12-ig a Don Bosco alapította szalézi kongregáció 29. rendi nagygyűlését. Ferenc pápa rövid üzenetet küldött a hosszú tanácskozásra, amelyben jelzi: még ha a mai kihívások a korábbiakhoz képest némileg megváltoztak is, ám a hit és a lelkesedés ugyanaz maradt, új adottságokkal gazdagodva, mint például a kultúrák közötti kapcsolatteremtés lehetősége. Ferenc pápa sajnálattal állapítja meg, hogy nem tud találkozni a résztvevőkkel. Éppen ezért küldi ezt az üzenetet a szalézi kongregáció 29. nagykaptalanja, valamint a Don Bosco első argentinai missziójának 150. évfordulója alkalmából. A Szent Atya köszönti a rendi nagygyűlésen megválasztott új egyetemes rendfőnököt, Fabio Attard atyát, akinek sok sikert kívánt munkájához. Ugyanakkor a pápa köszönetet mond Ángel Fernández Artime bíborosnak, az eddigi előjárónak, azért a szolgálatért, amelyet az elmúlt években a szalézi rendért tett, és a mostani küldetéséért, amelyet az egyetemes egyháznak nyújt a 2023. július 9-én tett bíborosi kinevezése óta. A pápa jól lehet távolból, mégis arra bátorítja a rendi nagygyűlés tagjait, hogy bizalommal és elkötelezettséggel éljék meg a lélek meghallgatásának és a zsinati megkülönböztetésnek ezt az időszakát. A Szent Atya üzenetében felidézi a nagykáptalan mottóját: a Jézus Krisztusért szenvedélyesen rajongó szalíziak, akik a fiataloknak adják magukat. Ez egy gyönyörű program, szól az üzenet. Szenvedélyesnek és odaadottnak lenni, teljes mértékben részt venni az Úr szeretetében, és másokat szolgálni anélkül, hogy bármit is megtartanánk maguknak, ahogyan az alapítójuk tette azt a maga idejében. Még ha ma az akkorihoz képest a kihívások némileg megváltoztak is, a hit és a lelkesedés ugyanaz maradt, új ajándékokkal gazdagodva, mint például a kultúrán közötti kapcsolatteremtés lehetősége. A pápa üzenete végül megköszöni azt a sok jót, amit az egész világon tesznek, és arra bátorítja őket, hogy folytassák munkájukat továbbra is álhatatossággal. Szívből megáldja őket és a nagykáptalan munkáját, valamint a világon szerte élő szalézi testvéreket, és kéri, hogy imádkozzanak érte. Mária, a keresztények segítője, kísérje őket mindig. Zárul a Szent Atya üzenete, amelyet a Vatikánból április 2-án keltezett. A rend utolsó nagykáptalanjának adatai szerint a szalíziak száma világszerte 14.476, együtt a kinevezett püspökökkel és a noviziusokkal. A világ 5 kontinensén 133 országban vannak jelen. Működésüket régiók, tartományok és helyi jelenlétek szerint csoportosítják. Jelenleg 7 régió van, 90 provinciával. A szalézi családnak, vagyis a világi harmadrendnek mintegy 400 000 tagja van. 30 különböző csoportból áll, amelyek az évek során alakultak ki, és amelyek a Don Bosco rendszeréből és karizmájából merítettek ihletet. Az első 3, amely már Don Bosco idejében létrejött: Mária, a keresztények segítsége leányai, a szalézi közreműködők köre és a Don Bosco iskolák volt tanítványai. A szalézi rend nagykáptalanja április 11-én pénteken római jubileumi zarándoklattal zárul, majd április 12-én szombaton nagy hét vigíliáján tartják a rendi nagygyűlés bezárását, ugyanazon a napon, amikor Don Bosco 1846-ban megérkezett Valdoccóba, ahol a fiaival egy fészert kápolnáva alakítottak át, és így teremtették meg az első oratóriumukat. Néri Szent Fülöp egykori példája nyomán. Az ára ünnepséget a római Szent Szív szalézi bazilikában tartják, amely az ima és a lelki megújulás pillanata lesz a rendi nagykáptalan minden részevője számára, amely egyúttal a szalézi misszió új szakaszának kezdetét jelzi az egész világon.
Betegen a betegek között. Ferenc pápa váratlan megjelenése a Szentpéter téren. A mai virtuális világban felértékelődik a valódi jelenlét, mely semmivel nem pótolható. Múlt vasárnap a súlyos tüdőgyulladás és hosszas kórházi kezelés után lábadozó pápa váratlanul megjelent a betegek jubileumának szentmiséjén. Ezzel megmutatta nekünk, hogy a személyes jelenlét mindennél fontosabb. Andrea Tornielli, a kommunikációs dikasztérium főszerkesztőjének jegyzete. Mély értelmű üzenetet hordoz Ferenc pápa váratlan részvétele a betegek és az egészségügy világának tartott jubileumi szentmise végén. A fizikai jelenlét még a virtuális világ idején is nagyon fontos, amikor azt hisszük, hogy a számítógép képernyője mögül részt vehetünk mindenen. Ott lenni személyesen, venni a fáradtságot és odautazni, kimenni, várakozni, venni a fáradtságot, hogy gyalogoljunk, oda menjünk másokhoz, izzadjunk, kitegyük magunkat a napnak és az időjárás viszontagságainak. Mindennek az az értelme, hogy élőben összenézzünk azokkal, akik körülöttünk vannak, hogy megtapasztaljuk mások társaságát, hogy egy zarándok nép tagjai legyünk. Ezzel az előre be nem jelentett gesztusával Péter utóda azt tanítja nekünk, hogy soha semmi nem fogja tudni igazán helyettesíteni a fizikai jelenlétet, az ott létet. Az tehát, hogy a pápa kijött a Szentpéter bazilika előtti emelvényre, már önmagában beszédesebb üzenet minden másnál. Amíg gyenge hangja ellenére, az oxigén kanül ellenére ott akart lenni. Andrea Tornielli így folytatja jegyzetét. Van egy másik jelentése is az eseménynek. Ferenc pápa a Gemelli kórház utáni első megjelenéséhez egy olyan szentévi eseményt választott, amit különösen közel érez magához. A betegeknek, a szenvedőknek és a róluk gondoskodóknak szentelt találkozót. Még ha túl is van a nehezén, a pápa lábadozik, és még magán viseli a betegség nyomait. Elesett az elesettek között. Mégsem mondott le arról, hogy megélje az ő jubileumát. Meggyónt a bazilikában, és áthaladt a Szent kapun, ahogy nap mint nap emberek ezrei teszik. Azon a kapun, amelyet pápaként tárt ki karácsony éjjelén, vasárnap egy egyszerű zarándokként lépett át, aki még magán viseli a tüdőgyulladás következményeit. Végezetül pedig a vasárnap délelőtti meglepetés arról a kapcsolatról beszél nekünk, amely a lelki pásztort köti nyájához, a püspököt a népéhez. A lábadozás dacára, az orvosok figyelmeztetése ellenére Ferenc pápa nem mondott le az emberekkel való találkozásról, bár tisztában van azzal a kockázattal, amivel ez járhat az egészségére nézve. Ezzel azt üzeni nekünk, hogy még ha olykor a körülmények rákényszerítenek is minket a virtuális jelenlétre, egy kórházi tartózkodás, a pandémia okozta lezárások, vagy az utazás lehetetlensége miatt, a jelenléti találkozás pótolhatatlan. Mert ahogy ő mondta alig több mint egy évvel ezelőtt, a szeretetnek konkrétságra van szüksége, a szeretetnek jelenlétre, találkozásra, rászánt időre és helyre van szüksége. Nem korlátozódhat szép szavakra, monitoron megjelenő képekre. És ez arra a szeretetre is igaz, amelyet a pápa érez Isten népe iránt, amelyről mindig gesztusaival és gyöngétségeivel is beszélt, zárja jegyzetét Andrea Tornielli, a vatikáni kommunikációs dikasztérium főszerkesztője.
Új gyalogos jubileumi útvonal a Szent Péter vasúti pályaudvartól a vatikáni bazilikáig. Április 5-én pénteken Roberto Gualtieri, római főpolgármester felavatta és megnyitotta a nagyközönség előtt a Passeggiata del Gelsomino, a Jászmin sétány nevű, eddig elhanyagolt és pusztulásra ítélt gyalogos útvonalat, amely a Vatikántól délnyugatra fekvő Szent Péter vasúti pályaudvart köti össze a névadó bazilikával. Az olasz főváros és a Vatikánváros vezetősége ezzel a jellel is köszönteni akarta Ferenc pápát, aki március 23-án vasárnap tért vissza a Szent Márta házban lévő otthonába 37 napos távol léte után. Az új Jászmin sétány 1 kilométer hosszúságú, amelyet új burkolattal, új ülőhelyekkel és zöld területek kialakításával láttak el. A beruházás költsége 2,6 millió euró, ami nagyjából 1 milliárd forintnak felel meg. Április 5-én pénteken Roberto Gualtieri, Róma főpolgármestere avatta fel a Szent Péter vasútállomást, a Szent Péter bazilikával összekötő gyalogos utat, közvetlenül a Vatikán egyik oldalsó bejárata mellett. A mintegy 1 kilométer hosszú útvonal a festői szépségű Jászmin sétány útvonalon halad át, majd a Via della Stazione Vaticana és a Via di Porta Cavalleggeri útvonalon folytatódik egészen a Szent Uffizio előtti térig, ami pedig már a Szent Péter tér kolonnádjainak tövében áll. A zarándokok fogadásának méltóbbá tételére irányuló projekt. Ennek a beruházásnak egyedülálló jellemzője van, nyilatkozta az avatási ünnepség során a római főpolgármester. Nekünk itt egy meglehetősen fontos szomszédunk van, Ferenc pápa a Vatikánban, és természetesen szerettünk volna kifejezni neki üdvözletünket és örömünket, hogy egy nehéz megpróbáltatás után végre hazatért. A munkálatok azt a célt szolgálták, hogy az állomástól a Vatikánig az utas zarándokok jobban meg tudják közelíteni a Szent Péter teret és a bazilikát. Szerettük volna nagyobb élményben részesíteni őket, ezért kiszélesítettük a vatikáni vasútállomás útjának, a Jászmin sétánynak, a gyalogos járdáját, és összekapcsoltuk a vatikáni falak útja mentén lévő járdával, amelyet aszfaltborítással láttunk el. Az út mentén kényelmes padokat helyeztünk el, hogy a zarándokok biztonságosabb és barátságosabb úton jussanak el a kereszténység szívéhez. Egy városnegyed, amely megújul új utakkal, zöld parkokkal, fákkal és virágokkal. A Jászmin sétány felavatása egy újabb darabja annak a nagyon fontos munkának, amelyet ebben a Vatikán körülvevő Bolgó városnegyedben végeztünk. Ennek első része volt az Ottaviano utca felújítása, amely a hasonló nevű metró megállót köti össze a Vatikánnal, a Szent Péter térrel és a vatikáni múzeumokkal. Elkezdődött és hamarosan végéhez ér a Monte Cioci kerékpárút kiépítése, nyilatkozta Roberto Gualtieri, Róma főpolgármestere az avatási ünnepségen. A Szent Uffizio mai nevén a hittani dikasztérium épülete előtti téren a munkálatok lehetővé tették, hogy az utca szintjét alacsonyabbra vegyék a környező falak károsítása nélkül, és így a gyalogos zarándokok könnyebben tudják a Porta Cavalleggerin keresztül megközelíteni a Szent Péter teret és a bazilikát. A munkálatok eredménye egy parkosított, nagyobb gyalogos tér, ahol nagyon sok mediterrán cserje, fák, borostyánok adnak üdítő hangulatot. A terek utak kialakítása a pihenő padokkal együtt a Vatikán környékén összehangultan egységes terv szerint történt.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az utolsó vacsora jelentőségéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsőség, szent áldás, tisztesség a föltámadt Úrnak, húsvéti báránynak, dicsőség, szent áldás, tisztesség. A halál és élet harca szállt, meghalván az élet a halálon úr lett. A halál és élet harca szállt. Mit láttál, szentasszony, a sírnál? Sírnak ürességét, Krisztus dicsőségét, mit láttál, szentasszony, a sírnál? Fényes nap, Úr adta, ékes nap. Isten adta nékünk, azért örvendezzünk. Fényes nap, Úr adta, ékes nap. Amen.
Első kérdésként azt szeretném feltenni nektek, hogy milyen az élet most számodra? Egy szóval, ha jellemezned kellene.
Érdekes. Fárasztó.
Nehéz.
Izgalmas.
Küzdelmes.
Zsúfolt.
Az emberiség mindig is azon igyekezett, hogy feszegesse, tágítsa a határokat. Az ember megmászta a legmagasabb hegyet. Melyik ez?
A Mount Everest.
Hány méter magas?
8848 méter magas.
Majd legyőzte a gravitációt, és egyre messzebbre jutott a földtől. A mélység is ugyanúgy vonzotta. Még mélyebbre merülni. A tenger alatt járók fejlődésével a mélység is feltárolkozott. Így fedezték fel a Mariana árkot, ami a Föld eddig legismert, legmélyebb pontja. Mennyire mély?
Ez több mint 10 000 méter mély.
Gyerekek, így az életünknek is ugyanúgy vannak csúcspontjai és mélypontjai, amiket megjárunk, vagy meg fogunk járni. Gondolatban már sokszor mondhattad ki, ez már csúcs, vagy ez már a vég. És megtapasztalhattad, hogy mégsem. Van magasabb, és van mélyebb. A nagy hét különleges része a Szent Háromnap, amely mélységekbe és magasságokba viszi az embert. Az élet határát egyedül Krisztus tudta szétfeszíteni kereszthalálával és feltámadásával. Ebbe a titokba vezet be ez a lecke. Nagy csütörtök. Hétköznapi dolog együtt étkezni a barátaiddal. Ti szoktatok-e együtt étkezni?
Szoktunk, igen, minden 10 óráit azt együtt szoktuk enni az osztályban.
Hogy érzitek magatokat ilyen étkezések kapcsán? Jó-e együtt lenni a barátokkal, családdal? Mi az, ami igazán nagy élményét teszi, és hogy azzal úgy érzed, hogy nap mint nap ezt kell tenni? Miért jó együtt étkezni?
Már családias a hangulat, és szeretünk beszélgetni együtt, és ténylegesen úgy érezhetjük magunkat, mint egy család, és bármit megoszthatunk a többiekkel, és hogyha örömünk van, ők is örülnek, hogyha szomorúak vagyunk, megvigasztalnak minket, és ez olyan jó érzés, hogy tudjuk azt, hogy valakire tudunk számítani, meg ott van mindenki, valaki az osztályban, akire így tudunk támaszkodni.
Ki lehet emelni hétköznapiságból azt az étkezést, egy-egy helyszínt, egy-egy különleges ételt, vagy egy fontos hírt üzenet közlésével? Tudnátok-e erre példát mondani?
Például karácsonykor, húsvétkor, vagy szülinapokkor, vagy hogyha valaki az életében elér egy nagy mérföldkövet, akkor azt meg szoktuk ünnepelni egy étkezéssel.
Jézus nem mindennapi vacsorára hívta meg a tanítványait. Annyira emlékezetessé tette azt az alkalmat, hogy az egyház azóta is megemlékezik róla, sőt, meg is jeleníti. Hogyan történt?
Fölkelt a vacsora mellől, levette felső ruháját, fogott egy vászonkendőt, és maga elé kötötte. Aztán vizet öntött egy mosdótába, és majd hozzáfogott, hogy sorra megmossa, és derekára kötött kendővel megtörölje tanítványainak a lábát.
Képzel csak el, mit élhettek át az apostolok. Az, akit követtek, akit tanítónak, mesternek hívtak, akiben felismerték az Isten fiát, lehajolt és megmosta a lábukat. Ez milyen munka, Viki?
Szolgai munka.
Mit érzett az apostol, Péter?
Péter nem tudja elfogadni ezt. Azután aláveti magát a mester akaratának, és engedi, hogy Jézus megmossa a lábát.
Ti hogy vagytok ezzel? Mi az, ami szolgai munka a számotokra? Mi az, amit meg szoktál tenni másokért? És mi az, amit könnyebb lenne elutasítani, és nagyon nehéz elfogadni ezek közül, a szolgai munkák közül?
Szerintem, hogyha szépen megkérnek rá, akkor nincsen olyan munka, amit szolgai munkának lehetne nevezni, hiszen hogyha megkérnek rá, és azt mondom, hogy megcsinálom, akkor azt szívesen csinálom, és nem úgy veszem, hogy ez most kényszerből van.
Vannak-e számotokra megalázó munkák, amit mindig visszautasítasz, akár a szüleid, akár a nagyszüleid, vagy bárki mond neked? Ami ilyen nagyon alantos, olyanra gondolok, szemétszedés, ilyesmi. Megcsináljátok szívesen?
Én megcsinálom, mert tisztelem őket annyira, hogyha megkérnek rá, hogy valamit csináljak meg, akkor én azt megcsinálom.
Bizonyára volt már olyan, amikor ilyen gusztustalan dolgot kellett tenni, ami számotokra az, például, hogyha valaki ilyen vírusban szenved, és akkor utána kell takarítani, ezeket mennyire vagytok hajlandóak megtenni, vagy hogyan viszonyultok ezekhez, amikor beteg körül kell szolgálatot teljesíteni, vagy vannak olyan helyzetek, amikor tényleg az ember, aki szükséget szenved, az nagyon kiszolgáltatott helyzetben van, hogy mennyire távolodtok el ettől, illetve van-e, aki már volt ilyen helyzetben, és tudja, hogy miről van szó?
Szerintem a szeretteinkért bármit meg tudunk tenni, és akármilyen rossz is a helyzet, nem fogunk úgy odafordulni, hogy ez undorító vagy gusztustalan, mert ettől el tudunk tekinteni, és abban a helyzetben nem az fog érdekelni, hanem az, hogy az adott ember jól legyen.
Nagyon igazad van, mert amíg nem éli át az ember mindazt, amiről beszélünk, tehát akármilyen nehéz helyzetben is van az, akit szeretünk, érte valóban képesek vagyunk megtenni, még a legnagyobb szolgai, vagy a legnehezebb szolgai feladatot is, de egészen addig, amíg az ember ezt át nem éli, meg nem tapasztalja a saját bőrén, addig nagyon könnyű általánosságokat megfogalmazni ebben a témában is, és utána valahogy úgy átértékelődik minden. Tehát addig, amíg nem volt jelentéstartalma, csak egy szó volt a könyvbe, vagy egy felirat, amit olvastál, vagy beszéltek róla a felnőttek, addig nem volt neki tartalma. Akkor válik igazán érthetővé, ha az ember megtapasztalja, hogy milyen a szenvedés, és megtapasztalja, milyen az, hogy valakit szolgálni, vagy átsegíteni a szenvedése pillanatain.
Igazából én szívesen takarítok, például, hogyha anyukám beteg, vagy valami, igazából magamtól is sokat szoktam segíteni, és igazából nem csak azért tesszük ezeket, vagy teszem ezeket, mert például ő is megteszi értem, hanem azért, mert szeretem őt, de egyébként, amikor egy öreg otthonba dolgozott, akkor is szívesen segítettem reggelente, mindig mentem a munkatársaival, és segítettem, ahogy csak tudtam. És mivel tőle is ezt láttam, ezért úgy vettem, hogy ez nem szolgai munka, hanem ezzel így jót tehetek másoknak, meg szerettem beszélgetni ott az öreg nénikkel, nagyon kedveltem őket.
Nem mindig könnyű elfogadni a szeretetet és a segítséget, de aki tud elfogadni, az fog tudni adni is, mert felismeri, hogy ki van szükségben. János evangéliumában ezt olvashatjuk. Példát adtam, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg. Különleges volt a menü ezen az utolsó vacsorán. Hogyan ír erről Márk evangélista?
A vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem. Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik. Mindnyájan ittak belőle, ő pedig így szólt. Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.
Jézus ezekkel a szavakkal megalapítja az eukarisztiát, vagyis a kenyérben és borban önmagát adja. Ezekkel az étkezésekkel kapcsolatban olvashatunk sokféle mondást. Kérem, hogy hallgassátok meg ezeket a mondásokat, és keressük meg azt az összefüggést, hogy hogyan tudnánk ezeket a mondatokat összeegyeztetni Jézusnak a szavaival. Mit gondoltok erről? Hippokrátész azt mondta, a táplálékod legyen az orvosságod, orvosság legyen a táplálékod. Vagy mondd meg, hogy mit eszel, s megmondom, ki vagy. Van még másik mondat is. Az vagy, amit megeszel. Hogyan értelmezzük ezt Jézus szavaival való összefüggés tekintetében? Ha lelki orvosságról beszélünk, észrevehetitek az első mondat kapcsán, igazad van, hogy az emberek nem csak testi betegségekben szenvedhetnek, hanem lelki betegségekben is. Manapság nagyon sok ember szorul lelki segítségre. Az iskolában is egyre inkább nagy feladatunk nekünk pedagógusoknak, hogy a lelki bántalmazásokról, mindazokról a gonoszságokról beszéljünk, és próbáljuk korlátozni, ami régebben nem volt ismert. És szerintem itt arról beszél, hogy aki Istennel él, és aki az ő asztalához ül, és aki Krisztus testét magához veszi, az nem bánthat másokat, mert nap mint nap ott átéli az, hogy a lelki eledel számára az a Krisztus, aki feláldozta magát érte a kereszten. Tehát az az ember, aki nap mint nap a szent áldozáshoz járul, az valóban orvossága tud lenni másoknak, tehát abból nem a gonoszság fog áradni, nem az jön a szavaira, hogy hogyan bántson és hogyan áskálódjon, hanem szerintem az az ember ott tud és ott fog segíteni, ahol tud. Például ez, hogy az vagy, amit megeszel, ez meg szerintem azt jelenti, hogy átformál téged. Tehát Krisztus teste, hogyha te kisgyermekkorod óta napi rendszerességgel, vagy heti rendszerességgel, vagy minden vasárnap áldozol, havonta gyónsz, és folyamatosan szent miséken veszel részt, ez a Krisztus testével való táplálkozás, ez átformál téged. Tehát valóban az leszel, amit megeszel. Ez lenne a mi hitünk, tehát hogy ezért megyünk szent misére, hogy ott mi is részesei lehegyünk annak, aminek az apostolok is. Tehát, hogy Krisztus önmagát adta ott az utolsó vacsorán oda.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek
végtelen, végig megszáll.
Az is nagyon érdekes dolog, gyerekek, hogy az apostolok is ott éltek Jézussal 3 éven keresztül. És nagyon megfogott engem, amikor én is tanultam a teológiát, hogy gondolj bele, hogy amikor csodákat tett, amit ugye az elmúlt hetekben is sokat beszéltünk róla, annak volt látványos változása. Tehát, hogyha meggyógyította a vakot, akkor a vakember látott. Hogyha oda ment hozzá a leprás, akkor ő meggyógyult utána, és már nem volt leprás. És ezt mindenki szemmel látta, aki ott jelen volt, és aki a csodáknak a tanúja volt. Na most gondolj bele, hogy ott az utolsó vacsorán, mikor Krisztus kezébe veszi a kenyeret, hálát ad, megtöri, azt mondja, hogy ez az én testem, mely értetek adatik a bűnök bocsánatára, vagy kezébe veszi a kelyhet, amiben ott van a bor és a víz, akkor azt mondja, hogy ez az én vérem. De igaziból se nem testet eszel, se nem vért iszol, érted? De mégis jelen van benne Krisztus. És ez hogyan történik meg? Ezt mi látjuk a szemünkkel?
Nem, mi ezt nem látjuk. Éppen azért ez a legnagyobb csodája Jézusnak, mert ehhez kell a legtöbb hit, mert semmi vizuális változás nem történik.
Csak hittel érthető meg, nagyon okosan megfogalmaztad. Krisztusnak ez az utolsó vacsorán való tette, csodája, ezt én is úgy gondolom, hogy ez csak egyedül hittel érthető meg, mert emberi szem ezt nem látja, ezt a csodálatos cserét, ami végbe megy ott az utolsó vacsorán, és amit azóta is minden egyes szentmisén jelenvalóvá teszünk. Különleges beszélgetés. Miért volt ez különleges beszélgetés, Eszter, János evangéliumából?
Jézus búcsú beszédet mondott tanítványainak. Tudja, hogy meg fog halni. Tudja azt is, hogy halála fájdalommal tölti el azokat, akik szerették őt. Ezért vigasztalja őket, reményt ad nekik.
Ha valami nehéz esemény állna előtted, akkor kinek mondanád el? Vagy ha tudnád azt, hogy nem sokára vége az életednek, mit mondanál a barátaidnak? Mi lenne a te végrendeleted? Ezt tudom, hogy nehéz kérdés, de akkor talán először kezdjük azzal, hogyha van valami nehéz esemény, ami előtted állna, kinek mondanád el? Lehet ez akár egy műtét, vagy bármi olyan, ami neked nehéz lenne, és hogy azt megmernéd osztani valakivel, vagy mennyire titkolnád el?
Én ugye legelőször a szüleimnek mondanám el, de elmondanám az osztálytársaimnak, a barátaimnak is, mert én úgy gondolom, hogy jobb, ha tudják, mert vagyunk olyan viszonyban, hogy úgy érzem, hogy azt elmondhatom nekik.
Én nem biztos, hogy elmondanám, mert nem szeretném azt, hogy ők rosszul érezzék magukat, vagy hogy aggódjanak értem, viszont lehet, hogy idővel ugyanúgy elmondanám.
Én a szüleimnek mondanám el, illetve a barátaimnak, meg a legjobb barátnőmnek.
Én igazából így a családomnak mondanám el, ugye én is a barátnőmnek, úgy másnak nagyon nem.
Ez a végrendelet dolog nagyon érdekes kérdés, és talán ez is csak akkor érthető meg igazán, ha az ember közel van ehhez a pillanathoz, hogy ezen konkrétan elgondolkodjon, és addig szeretjük elhesegetni ezeket a gondolatokat is. Talán félünk is szembenézni azzal, hogy egyszer a mi életünkben is bekövetkezik. Nekem már így könnyebb róla beszélni felnőtt fejjel, gyerekként biztos nekem is nehezemre esett volna bármit nyilatkozni ebben a témában. De azt gondolom, hogy nekem az apám adott erre példát, mert amikor a kórházi ágyán feküdt, és azok voltak az utolsó mondatok, amiket nekünk mondott a családnak, akik ott akkor ott voltunk a kórházban nála, annyit mondott, hogy szeressétek egymást, ne veszekedjetek. És hát lehet, hogy tényleg csak ennyi, amit így itt hagyunk magunk után a földön, de ebben minden benne van. Hogy szeressük egymást, és tényleg próbáljuk minden helyzetben elfogadni a másikat, és próbáljuk meg szeretni úgy, ahogy van. És ez is egy küldetés, ez is egy feladat, és nyilván Krisztus is azzal, amit értünk tett, és ahogy feláldozta magát értünk a kereszten, és nem méricskélte azt, hogy ez megéri vagy nem éri meg, nem tekintett arra, hogy akkor te érted, megteszi, én értem, nem teszi meg. Talán azért is meg kell köszönnünk Krisztusnak ezt az áldozatot, amit értünk hozott, és nekünk is hasonlóképpen el kell fogadnunk azokat a szenvedéseket és azokat a fájdalmakat, amiket nekünk is az üdvösségünkért meg kell tennünk itt a földön, és végig kell járnunk itt a földön. Mert én anyaként is tudom azt, hogy nagyon sokszor szeretnénk, hogyha a gyerekeinknek nem kellene annyit szenvedni, és próbálunk mindent megadni nektek, hogy nektek könnyebb életetek legyen, mint amilyen nekünk volt. Annak idején nekem is így mondták a szüleim, most én is így érzem, hogy a gyermekemnek meg kell adnom azt a segítséget, hogy neki ne kelljen annyit szenvednie, mint nekem, és mégsem tudjátok kicserélni azt a szenvedést, ami a ti üdvösségetekhez kell. Mindannyiunknak meg kell járni, végig kell járni a saját utunkat, a saját üdvösségünkhöz vezető kemény szakaszokat, sokszor elesve, és mindannyiszor a Krisztusba vetett hitünkből fakadóan felállni, és újra meg újra végig küzdve, egészen addig, amíg az örök boldogság állapotába nem kerülünk mi is. Mert hogy tudjuk azt, hogy itt a földön nem ér véget az életünk, hanem hogy a mennyország és az örök boldogság állapota vár ránk.
Te érted, haltam meg a kereszten, te érted, jártál át oldalamat a lándzsa. Te érted, aki elaludtál az édenkertben, és oldaladból származott Éva. Az én átdöfött oldalam gyógyította meg Éva fájdalmát. Az én halálom vezet ki téged a halálból. Kelj fel, távozzunk innen. A paradicsom kert földjéről ellenséget taszított ki téged, én azonban már nem is a paradicsom kertbe, hanem mennyei trónra viszlek ki téged. El voltál tiltva az élet fájától, most pedig nézd, én maga, az élet, együtt vagyok veled. Ámen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindöröki, ámen.
Egymást,
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben egy 5 gyermekes házaspár enged betekintést nagybejti családi életükbe. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Ezután a Lélekszavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 tudományról, kultúráról mindenkinek című műsorunkban először Fantomasról hallanak, majd megtekintjük a Bükki Csillagda állandó kiállítását, és bemutatunk egy készülőben lévő helytörténeti könyvet is, mielőtt megismerkednénk a vadonleső programmal. 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszer Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Ildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Most ne a letűnt időkre gondoljatok, ne a régmúlt eseményeken tűnődjetek, íme új dolgot viszek végbe, ami még csak most van születőben, olvasom Izaiás próféta könyvében. Nem a múlt az, ami felé az élet áramlik, hanem a jövő. A holnapnak nagyobb a súlya már, mint a tegnapnak. Aki folyton a múltakon rágódik, az görcsösen kapaszkodik, de elszárad gajba. A friss, lüktető áramlásban van a helyünk, mert a ma ugyan tegnap született, de már a holnap hullámain ringatózik. A tegnap, ami megtörtént, az a gyökér. Ma az ágakat nyessük, hogy holnap születelhessünk. Ez az egészséges keresztény embernek is életritmusa. Talán jó is, hogy a technika korának csípős szele elsöpört sok látszat kereszténységet. Mert a kereszténység nem korszak, mint például 14. Lajosé vagy a felvilágosodás kora. Krisztus minden kor számára született. Nem használ sem zsebórát, sem karórát, ő örökké való. Jézusom, evangéliumod iskolájában tanultam meg, hogy embernek lenni annyi, mint minden nap megpróbálni újra emberré válni. Te tanítottál arra, hogy ne aggódjak a holnaptól, hanem építsem azt. Minden este lehullhat rólam, ami csak rám tapadt, ami megkopott, ami ósdi. Reggel a te erőddel megragadom megint az új napot, formálok belőle olyan szép napot, amilyet csak tudok. Add, hogy ne fogjon ki belőlem halálig az életkedv, s a bizakodó hit.
fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom, színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,